Kivonulunk Egyiptomból. Isten elbocsátja népét a szolgaságból. Megyünk az ígéret földjére.
Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regénye folytatásokban. Első rész.
Amikor bőröngyeikkel, csomagjaikkal és táskáikkal kora reggel a folyópartra értek, kissé meglepődtek. Hogy nem luxusgőzössel utaznak majd, azt már egy hete tudták Seidler úrtól, a volt vívó bajnoktól. Seidler urat ugyanis behívták a hivatalba, s fölszólították, tanuljon meg olyan motorral bánni, amit mindenféle úszó alkalmatosságra rá lehet szerelni. De ezt mégsem várták. A folyó apró hullámai egy közönséges komp falát nyaldosták a nyári hajnal szürkületében. Tatjához motort erősítettek, a kiálló motortest előtt evezők hevertek, beljebb egy fémvázra feszített ponyva alatt lóca állt, nyugágyak és üres ládák, a komp közepén bódé, víz és benzintartályokkal, egészen elől zászlórúd, rajta horog keresztes lobogó.
A mi hajónk még nincs itt, pedig már itt kellene lennie.
A kockás nyári öltönyt viselő férfi megigazította világfiasan redőzött zsebkendőjét a zakója szivar zsebében.
Itt az ideje.
Itt az ideje.
A finom, idősebb úr előhúzta aranyzsebóráját.
Megkérdezem a tiszt urat.
Ez a hajó. Abból indulunk ki, hogy az út egy hétig tart, és ha kissé korlátozzák az igényeiket, akkor célba jön. Ezt az egyetlen lehetőséget nyújthatjuk önöknek.
Őrnagy úr, ezt nem gondolhatja komolyan. Ilyen hosszú útra nem indulhatunk el ezzel a hajóval.
Attól tartok, hogy igen. Ne felejtsék el, hogy keleten háború fenyeget bennünket Lengyelországgal.
Akkor vonattal kellene utaznunk. Az egész vagyonunkat itt hagytuk önöknek.
Nem az egészet. Kézipodjászt osztak magukkal, és mi nem kérdezzük, mi van benne. Azt se feledjék, hogy nincs átutazó vízumuk. Tehát az utat csak a folyón tehetik meg. Sehol sem szabad kikötniük. Persze más volna a helyzet, ha végig birodalmi területen hajózhatnál. Akkor vízum sem kellene. Tehát a Fekete-tengeren angol hajóra szállnak, és az elviszi önöket Isztambulba. Onnan oda mehetnek, ahova akarnak. Akinek nem tetszik, itt maradhat. Mindegyikük helyébe 5 utas akad. Most pedig még egyszer ellenőrizzük a névsort. Készítsék elő a kivándorlási engedélyeket, és szálljanak föl abban a sorrendben, ahogy majd a neveket olvasom.
Ez lehetetlen. Nem vagyunk cigányok.
Nem vagyunk cigányok, és nem szállunk föl erre a tutajra.
Nem utazunk. Klára, gyerünk innen. Menjünk el még egyszer a kivándorlási hivatalba.
Sigmund Kerstorff, gyártulajdonos. Selma a neje, Selma Seidler a lánya, Werner Seidler a veje.
Kerstorff gyártulajdonos, noha már asszony lánya volt, elég fiatalnak látszott. Ezt nyilván karcsú alakjának köszönhette, meg talán kockás nyári öltönyének és az elegánsan elrendezett zsebkendőnek is. Arca még mindig haragos volt, de amikor a tiszt felolvasta a nevét, várt egy kis ideig, aztán mégis lehajolt a podgyászáért, s elindult. Felesége, az elegáns, olajzöld ruhás, sápat, hűvös arcú asszony a túlsó partra nézett, a mozdulatlan óriás kerék irányába, de aztán ő is elindult. A fiatalok, Selma és férje sportruhát viseltek nyúlánk alakjukon. A kezük bőröndökkel volt tele, a tisztet egy pillantásra sem méltatták, de mentek ők is.
Wilhelm Breitenbach, nagyiparos. Erika a felesége, Wilhelm, Wolf, Erika gyermekei.
A testes, élénk arcú Breitenbach, nagyiparos elég nehezen lélegzett, amikor átnyújtotta a tisztnek az okmányokat. A felesége egyszerű, kövérasszony volt. Senki se hitte volna róla, hogy egy nagyiparos felesége. Ő is elindult. Wilhelm 20 éves múlt, s apjával ellentétben karcsú és magas volt, szomorúan nézte a kompot, s ment. Erika 19 éves volt. Az óriás kereket nézte a túlsó parton, mint az imént Kerstorffné, de szomorúan, lemondóan. aztán elindult. Wolf 14 éves lehetett. Vidám, tágra nyitott szeme elárulta, hogy már alig várja azt a pillanatot, amikor a hajóra léphet.
Ludwig Festán bankigazgató. Klára a felesége, Hans a fia, Márta Eisner háztartási tagja.
Festán úr visszatette az okmányokat az irattárcájába és lenézett a cipőjére. Idősebb, finom úr volt, s nyilván márványpadlón vagy süppedő szőnyegeken járt eddig, s a nevét aranytollal írta alá. 20 éves fia, Hans, mosolygott. Klára Festán egy világos színű melltűvel díszített sötét nyári ruhát viselő idősebb hölgy, könnyű stólával a vállán, kezében retikült és hófehér napernyőt tartott. Amikor tekintete megakadt a ponyva alatt álló nyugágyakon és ládákon, fanyarul elmosolyodott. De ment ő is.
Rosa Salinger, operaénekes.
Igen.
A csomaghegyből gramofon tölcsére állt ki. A csinos Rosa Salinger virágos nyári ruhájában, gazdagon díszített hajával, nagy fülbevalójával, gyűrűkkel az ujjain és karperetszel a csuklóján, rémülten állt a tiszt asztala előtt.
Gramofont is visz?
Lemezeket és fényképeket is.
Hát élelmet?
Egy heti készletet.
Egy heti készletet? Viszek kekszet, csokoládét, kávét.
A parton már csak egyetlen utas várakozott. Ott állt a köveken. Szürkülő szakállal, fekete ruhában, fekete kalapban, kezében vesszőből font kosarat tartott, és a vizet nézte, amint a reggeli párában a hajót mossa. Az utas mozdulatlanul állt a helyén, mozdulatlanul tartotta kosarát, mozdulatlanul nézte a vizet.
Moses Asher, London kerületi rabbi.
A parton már csak a tiszt, és két katona maradt.
Ha valaki gyors forralót visz magával, vigyázzon vele. A bódéban benzin van. Egy hét múlva kiérnek a tengerre. Most pedig induljanak.
Seidler úr a hajó tatján beindította a motort. A hajó elején meglibbent a horogkeresztes zászló, és a part lassan távolodni kezdett. Lassan távolodott az óriás kerék is a zöld lombok között. Lassan távolodtak a házak a parton, ahol most, kora reggel, legfeljebb egy-egy teljes ember vagy pékinas karikázott el, vagy egy német őrjárat kószált. Az emberek úgy álltak a komp korlátjánál, mint a szobrok. Azt a várost hagyták el, ahol születtek, dolgoztak, éltek.
Az ott a Szent István domtornya.
Az meg a burg, amott a parlament.
A tornyok mögött a kórház.
Az iskola.
A ház, amelyben három nemzedéken át laktunk.
A kedves város.
Amely egy fél évvel ezelőtt még kedves volt, de most már egészen más.
Búcsúztak tőle, és vele együtt csak nem mindenüktől, amiük volt.
Inkább vonattal kellett volna utazni. Az átutazó vízumokat kötelességet tudott volna megszerezni.
Legalább egy hajóst kellett volna adniuk mellénk, aki a motort kezelné.
Werner nem köteles egész úton a hajót vezetni. Mindenét odaadta nekik a kivándorlási engedélyért, mint mindannyian.
Egyáltalán nem kellett volna elutaznunk. Nem is tudom, miért utazunk. Hiszen mi tulajdonképpen emigrálunk. Na de miért? Senki sem fenyegetett bennünket. Kivárhattuk volna, amíg megváltozik a helyzet.
Így is úgy is elvettek volna tőlünk mindent. Jobb, hogy elutazunk.
Németországból is mindenki emigrált, aki csak tudott.
Csak hogy ez itt Ausztria, és az nagy különbség. Mi csak megszállt ország vagyunk. Nem sokára kitör a háború. A németeket úgyis egy-kettőre megverik. S mi azt az időt nyugodtan kivárhattuk volna.
A hajó orrában a szállongó köt fölött szeszélyesen lobogott a horogkeresztes zászló.
Most már késő. Már úton vagyunk.
De jól van így.
Csak nem ezzel a bárkával kellett volna mennünk.
Miért nem mentünk repülőgéppel? Akkor vízumra se lett volna szükségünk.
Igen, repülőgéppel kellett volna mennünk.
Rosa Salinger könnyekkel a szemében fölmutatott az égre. És ekkor különös dolog történt. Az emberek nem az ég felé fordították tekintetüket, hanem a hajó orra felé. Mózes Asher rabbi állt ott fekete ruhában, fekete kalapban, vesszőkosárral a kezében, és nézte, hogyan úszik ki a hajó a párolgó vízű mellékágból a felkelő nap elébe, és hogyan ragyognak a parti bokrok a ködben és a fényben. A rabbi most fölemelte a fejét, s fölnézett az égre, oda, ahová az imént Róza Salinger mutatott.
Igen, kivonulunk Egyiptomból. Isten elbocsátja a népét a szolgaságból. Megyünk az ígéret földjére.
Istenem! Ne sírjon, kérem!
Az ígéret földjére? Borokkeresztes zászlóval? Igazán szerencsék.
Kikapcsolom a motort. Itt már elég erős sodrása van a víznek.
Jobb lesz, ha egy kicsit berendezkedünk.
Egy hétig majd csak kibírjuk valahogy.
A reggeli köd eloszlott. A nap is melegebben sütött már. A motort kikapcsolták, a kompot a víz sodra vitte. Orrában szeszélyesen lobogott a horogkeresztes lobogó. A komp utasai kicsit megnyugodtak. A podgyászhalomból hordani kezdték a táskákat, bőröndöket, dobozokat a ponyva alá. Festanné asszony egy nyugágyra dobta stóláját, és a bőröndből takarókat vett elő. Szép, rojtos, gyapjú takarók voltak. Előszedett egy gyors forralót, egy kis rézüstöt, meg egy doboz cukrot is.
Nehogy megnedvesedjen a cukor, Márta. Ez az üst mégiscsak kicsi lesz négy embernek. Két részletben kell majd főznünk. Mit lehet tenni? Istenem, talán csak nem felejtettem otthon az arctejet.
Egy hétig meg leszel arctej nélkül is.
Megvan! Hiába, én teljesen lehetetlen vagyok arctej és napozókrém nélkül. De mi lesz, ha esni fog? Mindig fáj a fejem, ha esik. Ludwig, elhoztuk Rubes doktor porait?
Természetesen.
Kerstorf gyártulajdonos, a korlátnak támaszkodva az énekesnő karkötőjét, gyűrűit és vörös körmét nézte.
Egy hónapi készletet hozott magával, madam, nem egy hetit. Bevallom, életemben nem láttam ennyi krémet, parfümet és pudert egy rakáson, ha csak nem drogériában. Ez itt hajvíz?
Igen. Félek, hogy nedves lesz a hajam. De ölemezeimet is féltem.
Hagyd a művésznőt, Sigmund. Inkább a kicsomagolásra ügyelj. A petróleumot a főző mellé tehetted volna, nem a makaróni mellé. Még jó, hogy nem a sóhoz csomagoltad. A végén még petróleumos makaronit fogunk enni.
Mintha én választottam volna ezt a hajót. Inkább a receptre vigyázz, Selma. Egy hét múlva a tengeren leszünk.
Csak a maga számai vannak a lemezeken, de valami orgona muzsikát nem hozott?
Nem. Csak az én felvételem.
Kár.
Breitenbachné levette a cipőjét, belefeküdt egy nyugágyba, és a kézi táskájából két dolgot vett elő. Egy megkezdett hímzést, és egy kék papírba csomagolt könyvet. Oda kiáltott a hajó orrában álló fiának, Wolfnak, de a fiú nem figyelt rá.
Miért kell nekünk éppen ez alatt a zászló alatt hajóznunk?
Wilhelm az öccsével ellentétben mostanáig egy szót sem szólt.
Minden hajóra kell valami zászló, ez pedig német hajó.
Hans Festan arccal a vízsodrával szemben hasra feküdt.
A Fekete-tengeren majd angol zászló alatt hajózunk.
A nap már jóval a látóhatár fölött ragyogott, ismét melegebb lett. A táj két oldalt elmaradozott. Távolabb horgászok álltak a víz szélén, és furcsa arckifejezéssel nézték a hajót. Erika Breitenbach sápadtan és hallgatagon ült Hans mellett.
Nézzétek! Horgászok! Bennünket figyelnek.
De jó volna horgászni, Istenem, de jó volna. Csak lenne horgászbotom. Rándott halat ehetnénk, van olajunk. Csinálj nekem horgászbotot, Hans.
Azt hiszed, fognál valamit itt a folyó közepén? Talán, ha lassabban haladnánk.
De hát lassan haladunk. Miféle sebesség ez? Miért állította le Werner a motort? Úgy repülhetnénk, mint a nyíl.
Takarékoskodni akar a benzinnel. Itt motor nélkül is halad a hajó.
Nézzétek a horgászokat! Ha-ho! Ha-ho!
Hagyd, úgysem integetnek vissza.
De miért nem?
Talán a zászló miatt.
Ugye megmondtam. Kár, hogy nem cserélhetjük ki ezt a vacak zászlót.
Egy hétig ezt is kibírjuk.
A másik parton fűszvák hajoltak a víz fölé. A réten tehenek legeltek. A parton gyerekek ültek, mögöttük egy kutya futkosott. Wolf most a gyerekeknek integetett. De a gyerekek mozdulatlanul meredtek a hajóra, a fiúra, és a hajó orrában a horogkeresztes zászlóra. És meg sem ukkantak. Csak a kutya ugatott.
Elhangzott Utazás az ígéret földjére. Ladislav Fuchs regényének első részét hallották.